Ahogy ígértem, a mai napon folytatni fogjuk a múlt héten elkezdett bibliatanulmányunkat. Kérem is, hogy vetítsük ki az első oldalt, és itt lesznek az ige helyek. Helyünkön ülve kövessük a ige szakaszt, amelyet föl fogok olvasni. Picit hosszabb ige szakasz lesz, de úgy gondolom, hogy érdemes végig olvasni és végig hallgatni. Mózes 4. könyvéből kezdem az ige olvasást, méghozzá 15-ös részből, a 37-es verstől. Tehát néhány ige verset hozzáolvasok még az elmúlt alkalommal felolvasott szakasznak. Azután ezt mondta Mózesnek az Úr. Szólj Izrael fiaihoz, és mondd meg nekik, hogy csináljanak bojtokat ruhájuk szegélyére, nemzedékről nemzedékre, és tegyenek a szegélyen lévő bojtokra kék bíbor zsinort. Na hát ez az ima sálon a zsidóknál még mindig meglévő bojtok, rojtok, innen származik ebből az igéből. Arra való ez a bojt, hogy valahányszor ránéztek, emlékezzetek az Úr minden parancsolatára, teljesítsétek azokat is, ne csábítson el titeket, se a szívetek, se a szemetek. Ez nagyon érdekes, hogy ez a két dolog csábíthatja az embert el. Ugye a jó útról, amelyek paráznaságba vihetnek benneteket, hanem emlékezzetek és teljesítsétek minden parancsolatomat, és szentek legyetek Istenetek előtt. Én az Úr vagyok, a ti Istenetek, aki kiosztalak benneteket Egyiptomból, hogy Istenetek legyek. Én az Úr vagyok, a ti Istenetek. 16. része első versétől. Kora, aki Iczhár fia, aki Kehát fia, aki Lévi fia, összefogott Dátánnal és Abirámmal, Eliá fiaival, meg Unnal, Pelet fiával, aki Rúben fia volt. És föllázadtak Mózes ellen 250 emberrel Izrael fiai közül, akik a közösség fejedelmei, a gyülekezet képviselői, közismert emberek voltak. Ezek egybegyűltek Mózes és Áron ellen, és ezt mondták nekik, elegünk van belőletek, miért emelitek magatokat az Úr gyülekezete fölé? Hiszen szent az egész közösség a maga egészében, és közöttünk van az Úr. Ezt hallva Mózes arcra borult, majd így szólt Korához és egész csoportjához. Majd reggel tudtul adja az Úr, hogy ki az övé, ki a szent, és ki közeledhet hozzá. Az közeledhet hozzá, akit kiválasztott. Ezt tegyétek. Fogjátok szenes serpenyőtöket, Kora és egész csoportja, tegyetek bele holnap tüzet, és rakjatok rá a füstölőszert az Úr színe előtt. Az lesz a szent, akit kiválaszt az Úr. Elegem van belőletek, Lévi fiai. Majd ezt mondta Mózes Koráknak, hallgassatok ide, Lévi fiai. Talán keveslitek, hogy Izrael Istene külön választott benneteket Izrael közösségétől, és ti járulhattok elé, hogy ellássátok szolgálatotokat az Úr hajlékánál, és a közösség szolgálatára álljatok. Megengedte, hogy eléje járulj testvéreiddel, Lévi fiaival együtt, most még a papságot is kívánjátok. Bizony az Úr ellen fogtatok össze, te és mindazok, akik veled vannak, mert ki az az Áron, hogy ellene zúgolódtok. Ekkor hívatta Mózes Dátánt és Abirámot, Eliá fiait, de azok ezt mondták, nem megyünk. Nem elég, hogy elhoztál bennünket a tejjel és mézzel folyó földről, hogy megölj bennünket a pusztában, hanem még zsarnokoskodni is akarsz rajtunk. Bizony, nem tejjel és mézzel folyó földre hoztál bennünket, és nem adtál nekünk sem mezőt, sem szőlőt örökségül, vajon ki akarod szúrni ezeknek az embereknek a szemét? Nem megyünk. Ekkor nagy haragra gerjedt Mózes, és ezt mondta az Úrnak, ne tekints áldozatokra, nem vettem el tőlük még egy szamarat sem, és egyikkel sem tettem semmi rosszat. Koráknak pedig ezt mondta Mózes, te és egész csoportod legyetek holnap az Úr színe előtt, te, ők és Áron. Fogja mindenki a maga szenes serpenyőjét, és tegyetek rá füstölőszert, ugye áldozatul, aztán járuljatok az Úr színe elé, kiki a maga szenes serpenyőjével, 250 szenes serpenyővel, te és Áron, és a maga szenes serpenyőjével. Fogta ezért mindenki a maga szenes serpenyőjét tüzet tett be, arra pedig füstölőszert rakott, aztán odaálltak a kijelentés sátának bejáratához. Mózes meg Áron is. Kóra egybegyűjtötte elnök az egész közösséget a kijelentés sátának bejáratához. Ekkor megjelent az Úr dicsősége az egész közösségnek. Ekkor így beszélt Mózeshez és Áronhoz az Úr. Váljatok külön ettől a közösségtől, hadd semmisítse meg őket egy pillanat alatt. Ekkor arcra borultak, és ezt mondták, ó Isten, aki lelket adsz minden élőlénynek, miért haragszol az egész közösségre, holott csak egyetlen ember vétkezett? Ekkor így beszélt Mózeshez az Úr. Mondd el a közösségnek, menjenek el Korah, Dátán és Abirám hajlékának a környékéről. Mózes fölkelt, és odament Dátánhoz és Abirámhoz, vele mentek Izrael vénei is. Így szólt a közösséghez. Távozzatok ezeknek a bűnös embereknek a sátraitól, semmiüket se érintsétek, hogy el ne vesszetek az ő vétkeik miatt. El is mentek Korah, Dátán és Abirám hajlékának környékéről. Dátán és Abirám pedig kimentek és odálltak sátrai bejáratához, feleségeikkel, fiaikkal és kicsin gyermekeikkel együtt. Ekkor ezt mondta Mózes. Ebből tudjátok meg, hogy az Úr küldött engem ezeknek a dolgoknak a véghez vitelére, és hogy nem magamtól cselekszem. Ha úgy hallnak meg ezek, ahogyan a többi ember szokott, és ha az lesz a sorsok, mint bárki mással megtörténhet, akkor nem az Úr küldött engem. De az Úr valami rendkívüli dolgot visz véghez, és a föld megnyitja száját, és elnyeli őket mindenükkel együtt, és elevenen szállnak le holtak hazájába, akkor majd megtudjátok, hogy ezek az emberek semmibe vették az Urat. Alig mondta ki Mózes ezeket a szavakat, meghasadtattuk a föld. Megnyitott a száját a föld, és elnyerte őket házuk népével együtt, meg Korah összes emberét mindenükkel, amilyen csak volt. Elevenen szálltak le, holtak hazájába mindenükkel együtt, és betemette őket a föld. Így vesztek ki a gyülekezetből. Egész Izrael pedig, amely körülöttük volt, kiáltozásukra elfutott, mert azt gondolták, még minket is elnyel a föld. Ezután tűz csapott ki az Úrtól, és megemésztette azt a 250 férfit, akik füstörőszerrel közeledtek hozzá. Azután így beszélt Mózeshez az Úr. Mondd meg Eleázárnak, Áron főpap fiának, hogy szedjétek ki a szenes serpenyőket a tűzből, mert meg vannak szentelve, a bennük lévő szenet pedig szórt széllyel. Ezeknek a szenes serpenyőiből, akik az életükkel fizettek védkükért, készítsetek vékony lapkákat az oltár beborítására, mert az Úr szín elé vitték őket, és ezért szentek. Legyenek jellé Izrael fiai számára. Fogta ezért Eleázár pap a résserpenyőket, amelyeket oda vittek azok, akik elégtek, és vékonyra verte azokat az oltár beborítására. Emlékeztető Izrael fiainak, hogy senki se merjen közelni az Úrhoz, aki illetéktelen, mert nem Áron utódai közül való, és mégis illat áldozatot akar bemutatni. Ne járjanak úgy, mint Korah és csoportja, akiket előre figyelmeztetett Mózes által az Úr. Másnap azonban zúgolódni kezdett Izrael fiainak egész közössége Mózes és Áron ellen. És ezt mondták, ti öltétek meg az Úr népét. Amikor azonban egybegyűlt a közösség Mózes és Áron ellen, majd a kijelentés sáta felé fordultak, hirtelen betakarta a felhő, és megjelent az Úr dicsősége. Mózes és Áron pedig odament a kijelentés sátra elé. Ekkor így beszélt Mózeshez az Úr. Húzódjatok félre ettől a közösségtől, hadd semmisítse meg őket egy pillanat alatt. Ők pedig arcaborultak, majd Mózes ezt mondta Áronnak. Fogd a szenes serpenyőt, tégy bele tüzet az oltáról, rak rá füstölőszert, vidd hamar a nép közé, és végezz engesztelést értük, mert megharagudott az Úr, és megkezdődött a csapás. Fogd ezért Áron a szenes serpenyőt, ahogyan Mózes mondta, és a gyülekezet közé futott, mert már meg is kezdődött a csapás a népen. Füstölőszert tett rá, és engesztelést végzett a népért. Megállt a holtak és az élők között, és megszűnt a csapás. 14.700-an haltak meg a csapás miatt, azon kívül, akik Korah lázadása miatt haltak meg. Ekkor visszatért Áron Mózeshez, és a kijelentés sátának bejáratához, és megszűnt a csapás. No hát ez az egyik történet, amiért nem szeretik az Ószövetségét az emberek. És zavart okoz az emberek fejében, szívében a Jézus által megismert Istenkép, és az Ószövetség által bemutatott Istenkép. Hadd mondjam el, emlékeztetőül, de az elmúlt alkalommal is elmondtam, hogy az Isten szent, nem fér hozzá semmi tisztátalan. A lázadás, a káromkodás, az istentelenséggel, közösséggel az Isten nem válhat. Gyűlölés utálja, ma is. Az Isten károló beszélt, a parázna életet, a lopást, a csalást, a hazugságot, a fajtalanságot és mindenféle utálatosságot gyűlöl az Úr. Nem változott meg Istennek ez a gyűlölete, az undora a bűnnel kapcsolatosan. De nagyon jó volt a bevezetésben hallottakat, hogyha megszimleltük, és azt megértettük, hogy Isten a bűnös szeretés, nem a bűnt. És a mai ember nagyon szeret ezt összekeverni. És rá akarja kényszeríteni az Istent, hogy ha az Isten a szeretet, akkor szeresse a bűnt is. De Isten a bűnt el nem fogadja. De a bűnöst, aki őszinte szívvel jön hozzá, megmenti és megtisztítja. A bűnöst, aki a bűneiben van, szereti és esélyt ad neki a megtérésre és a szabadulásra. Várja haza. Úgy, ahogy van, hogy aztán helyre tegye az életét és megbocsásson neki. Na ez a fajta kegyelmi kijelentés, az evangélium kijelentése okoz némi zavart bennünk, amikor olvasok az Ószövetség igéit. De ott még nem áldoztatott meg Krisztus, ott még Jézus Krisztus nem vállalta a bűnökért a szenvedést, nem volt helyettesítő áldozat, akire nézve az Isten azt mondhatná, hogy nem kell meghalnod. Ott a bűn büntetése kőkeményen a halál volt. Többször mondtam nektek, ha volt engedetlen fiú, aki már felnőtt és részeges volt, tobzódott, tiszteletlen volt a szüleihez, halálra kellett kövezni. Ki kellett írtani. Gondoljatok bele, hány tinédzser gyerek maradna meg ma? Az élők sorában. De a szülők közül is azt gondolom, hogy már kiárt volna egy kövezés mindannyiunknak. Hogy ez nem történik meg, ez azért van, mert Krisztus odaadta az életét a bűneinkért. Maga a történet, amit elolvastunk, a Kóra, Dátán és Abirám lázadásának története, előtt van egy ilyen szimbolikus rendelet. Amikor azt mondja Isten, hogy a ruhátok szegélyére varjatok bojtokat, hogy mindig emlékezzetek arra, hogy úgy lettem én a ti istenetek, hogy megmentettelek benneteket. Megint csak meg szoktuk fordítani a dolgokat, azt gondoljuk, hogy Isten akkor az én Istenem, ha megteszem mindazt, amit mondott. De nem azért Isten az én Istenem, mert én megteszem, amit mondott, hanem azért Isten az én Istenem, mert ő engem kiválasztott. És már az Ószövetségben is így volt, ő azt mondta, hogy azért vagyok én a ti istenetek, mert megmentettelek benneteket. Megváltottalak, megvásároltatok. Azt mondja, rabszolgák voltatok, más tulajdona voltatok, és én kiváltottalak benneteket súlyos áron. Kifizettem, értetek az árat, hogy megmeneküljetek, hogy megmentselek benneteket. Az Ószövetségben is így történt, a zsidó népet az egyiptomi rabszolgaságból Isten kiváltotta, kivásárolta. Nagyon komoly természetfeletti csodák útján mutatta meg Isteni hatalmát, és sújtotta a ellene lázadó egyiptomi népet csapásokkal. Hogy aztán kénytelenek voltak elengedni a zsidókat. A farizeusok ezeket a bojtokat nagyobbították meg Jézus korában. Erre mondja Jézus a Máté evangélium 23:5-ben, hogy megnagyobbítjátok ruhátok bojtjait, mert a farizeusok azt gondolták, hogy mindenkinek látni kell, hogy mi hívők vagyunk, de különb hívők vagyunk, mint a másik hívő. Na ez a képmutatás, amikor az embereknek vagy hívő, nem a szíveket vizsgáló Istennek. Amikor emberek tetszését keressük, és nem az élő Istenét. És lehet azt mondani az Ószövetség történeteire, hogy ez borzasztó. Ilyen Isten nekem nem kell. Oké, akkor tedd a bőrönbe, és vidd el. Tedd be a polcra. De lehet, hogy másképpen kéne fogalmazni. És azt mondja, Istenem, én ezt nem értem. És valószínűleg, hogy az én készülékemben van a hiba. Vagy félreértem, amit olvasok. Nem látom világosan. Hogyan is kell érteni ezeket a történeteket? És akkor javaslom, olvassad a János evangéliumát, meg a Márk evangéliumot, olvassad a Pál leveleit, és akkor szépen összeáll a kép, amiről röviden szóltam itt nektek. A bojtokkal kapcsolatban fölmerül egy kérdés. Ugye az imasál, amit lehet venni egyébként, a zsidó imasál, ez lett egyébként. Ugye ma már nem hosszú ruhába járnak, ezért az imasálon vannak ezek a karmazsin, vagy a kék színű fonállal átszőtt bojtok, rojtok. No, mi a nagyobb gonoszság? Választ várni tőletek. Ha valaki úgy cselekszik bűnt, hogy nem tudja, hogy vétkezik, vagy az a nagyobb gonoszság, ha valaki tudja, mi a jó, mégsem teszi. A más tényleg? Nagyon jó, nagyon figyelsz, elmés válasz volt, köszönöm. Tényleg így van egyébként. Nagyon jó válaszoltál. Ez az igazság. Mi a nagyobb gonoszság? Az, ha valaki tudja, hogy mi a jó. Tudván tudja, hogy ha rossz, amit tenni akar, mégis megteszi. Igaz? Ez a nagyobb gonoszság. És ezért van lényege annak, hogy ez a bevezetés itt van ezek a bojtokkal. Mert Isten világosá tette, hogy azért vagytok az én népem, mert megmentettelek benneteket. Kiváltottalak, megvásároltatok benneteket, hogy mellettem szabadok legyetek. és ti ezt tehernek érzitek. És ez volt Korahnak a problémája. Tehertételnek érezte az Isten igéjét, Isten szavát, nem pedig annak, hogy megmentse az életét. Beszélgettem valakivel, tudjátok, szeretek emberekkel beszélgetni, és beakadt neki a 10 parancsolat. Hát ezt nem lehet betartani, a 10 parancsolatot. Mondom, nagyon jó úton jársz, tényleg nem lehet. Tényleg nem lehet emberileg, mert Jézus ráadásul fokozza is, gondolat szintjére teszi, azt mondja, hogy ha gondolatban gyűlölsz valakit, már megölted, tehát például kimerítetted a ne ölj parancsolatot. De mondom, nézzük meg másképpen. Éppen volt egy kertes háza az illetőnek, mondtam neki, figyelj csak, miért van kerítés a házad körül? Hát azért nem, mert tiéd. Eszedbe jutott, hogy a kerítés úgy lásd, milyen borzasztó, hogy van ez a kerítés. Hát szörnyű! Kidöntöm ezt a kerítést! Hát azért van kerítés, mert ez a tiéd. És azzal kifejezed, hogy ez a te birtokod. Azt te nyírod, azt te gondozod, a növényeidet ápolod, ott hazamégy, otthon vagy. Na, nem lehet, hogy a 10 parancsolattal Isten így jelölte ki a területet azoknak, akik az övék, hogy megóvja, megvédje, kifejeződése jusson az, hogy ott az övéi élnek, az ő házanépe él. Mondta, tényleg. Hát így egészen más a parancsolatokat látni. Évtizedekre és évszázadokra kihatott ez a történet egyébként. Az Ószövetségben több helyen idézi a Biblia a Kórhák lázadását, de még az újszövetségi szentiratban is említése kerül az utolsó korszak átkozott népével kapcsolatosan. Mert hadd mondjam, hogy a gonoszság sokasodik a földön. Ez mondja a Biblia. Az is nyilvánvaló, hogy az utolsó korszakban olyan eleven hívő élet lesz. Tehát akik hívők lesznek, az oly eleven isteni erővel lesznek megtelve, hogy nem is lehetne másképpen hívőnek maradni a sok-sok gonoszság kapcsolatban, amikor a torkodon akarják lenyomni a 10 parancsolat megszegését, mint törvényességet. Erre mondja az írás, törvényesség látszatával törvénytelenséget idéznek elő. És ebben a korszakban azt mondani, hogy nem, nekem van Istenem, akinek rendelése szerint élek. Ahhoz nagy erő kell. De Isten ezt az erőt megadja az övének. Volt egy népszámlálás Mózes 4. könyvében, már az elején, az első részben, és aztán van egy újabb népszámlálás a 26. fejezetben. Nagyon érdekes megnézni a számokat, hogy például Ruben törzse mennyi lelket vesztett. Kevesebben vannak a második népszámláláskor, mint az elsőnél, úgy, hogy voltak helyreállások is. Van olyan népcsoport a zsidóknál, aki megfeleződött. Tehát fele annyian maradtak, mint amikor megérkeztek az ígéret földjéhez, és megszámolta Isten, megszámoltat a 20 évesnél fölfele lévő 6 köteles férfiaknak a számát. A 40 év alatt, amíg a pusztában vándoroltak, bizony sokan elhullottak és elpusztultak a zsidók között az engedetlenségük, az istentelenségük miatt. Jött egy új generáció. Azt mondta Isten, hogy ezzel nem tudok mit kezdeni. Ezekkel a felnőttekkel nem tudok mit kezdeni. Nem azért, mert Istennel volt a probléma, mert nem akarták. Nem akarták az Isten igéjét, nem akarták az Istent megismerni, nem akarták az Isten akarata szerint élni. És azt mondja, csak a gyerekeik jöhetnek számításba. És gondolatokban 40 év telt el, amíg minden olyan férfi meg nem halt, aki 40 évvel korábban 20 éves volt, vagy annál idősebb volt. És akkor léptek föl előre a gyermekeik, a 20 évestől fiatalabbak, ezeket vette számba, aztán Mózes, Áron már meghal. És amikor a számba vételről beszél a Biblia, akkor ezt olvassuk a 26. fejezet 9-es versétől. Eliáb fiai voltak Nemuél, Dátán és Abirám. Ezek, Dátán és Abirám a közösség képviselői voltak, de lázadást szítottak Mózes és Áron ellen, Kórah csoportjával föllázadva az Úr ellen. Tehát nem Mózes és Áron ellen volt lázadás, hanem Isten ellen, Isten rendje ellen. Ezért a föld megnyitotta a száját, és elnyelte őket Kórahhal együtt, annak a csoportnak halálakor, amikor a tűz megemésztette a 250 embert, aki ugye jogtalanul Isten igéje ellen, Isten megbízatása nélkül vitték az áldozatot Istenhez, önjelölt módon, a saját elképzelésük szerint. Nem lehet Isten tisztelni saját elképzelése szerint, tudtad? Egy út van, Jézus Krisztus. Vagy hiszel Jézus Krisztusban, mint Isten egyszülött fiában, aki meghalt a bűneidért, vagy hiszünk ő benne, mint aki a személyes megváltunk, vagy nincs más esély. Így lett tekintő jellé. De Korah fiai nem haltak meg. Nagyon érdekes egyébként, hogy maga az ítéletnél is külön választja Korahot és a vele lévőket, és Dátlant és Abirámot és a családjaikat. Úgy néz ki, hogy Korahnak az idősebb fiai és az unokái nem követték az apjuk, nagyapjuk bolondságát. Azt mondták, hogy ezt a bolondságot, apám, amit te csinálsz, ezt mi nem követjük. Így maradhatnak meg a korahita léviták, akiknek külön szerepük volt a istentiszteleti szertartás végzésénél. Milyen komoly dolog, amikor a gyermek normálisabb, mint a szülő. A gyermek tisztában lát, mint a saját anyja vagy apja, vagy a nagyapja. Milyen borzalmas, amikor azt kell látni egy gyermeknek, hogy az én szüleim bolondok. A bolond szó pedig azt jelenti, hogy homokra építi a házát, tehát nem Jézus Krisztus követi, nem stabil alapra építi az életét Isten igére, nem a korlátok közé, az Istentől rendelt védelm korlátok közé teszi be az életét, hanem azt mindig áthágni akarja. Isten rendelése mindig ellene van, és ő pedig az ellen. Nekem az aratott meg, hogy az én nagymamám, aki nem ismerte az Urat, pedig az ő apja ismerte, de nem követte az apja hitét. Én vezettem az Úrhoz. Ő leélt egy életet Isten nélkül, soha nekem Jézusról nem beszélt, pedig úgy nem beszélt róla, hogy az ő apja időskorában nagyon mélyen őszintén megtért, bűnbánatra jutott, és bibliás ember lett, és imádkozó ember lett, igehirdető ember lett, és soha nekem őról nem beszélt senki. Se a nagymamám, se a fia az apám. Nem is akartak tudni az én dédnagyapámról, aki hívő volt. Majd amikor megtértem, és készültem a bemerítésre, akkor árulták el, hogy nekem volt egy dédnagyapám, aki ugyanígy megtért, mint én. Addig egy szót se szóltak. Nem is akartak tudni az öregről. 50 éves elmúlt évként, annyira öreg nem volt, mikor megtért. Ezért csak már felnőtt gyerekei voltak. És milyen különös volt, amikor a nagymamám tőlem hallotta ugyanazt az evangéliumot, amit az apjától hallott. Úgy, hogy nekem sosem mondta. Hogy visszatért hozzá az Isten kegyelme az unokáján keresztül. Hogy a gyerekeim, amikor beszéltek Jézusról, nagypapájuknak, az apámnak. Hogy gondolkodott apám, aki 6 évesen a térdein hallgatta dédnagyapámnak a Biblia felolvasásait. Mert aztán eszébe jutott, és aztán az is kiderült, hogy még az imaházban is volt. Még oda is elvitte a dédnagyapám. Addig egy szó sem volt róla. Milyen csodálatos isteni erő, ha belép az áldás egy családba. Milyen nagyszerű dolog, ha a szülők, nagyszülők, dédszülők imádkoznak a generációkért, imádkoznak a családjaikért. Milyen erős az Isten áldása. Milyen hatalmas az Isten szabadítása. Úgy, hogy én nem tudtam Jézusról. Úgy, hogy én azt tudtam ki az, hogy Jézus. Istentelen életet éltem. Bibliát nem is láttam. Azt sem tudtam, mi van benne. Maximum egy-két festményről, amit el lehetett mondani a kommunista rezsimben, hogy na, az József volt. És akkor tudtam, na, van Bibliában József története. Mert egy festményt láttam, és a rajztanárom azt már eltitkolni nem titkolhatta el, hogy ez a Bibliában van. De a nagy buzgalmamban kerestem Bibliát, otthon nem is próbáltam meg. De a nagyszüleimnél hátha van. Hiába kerestem Bibliát fiatal srácként, nem találtam sehol. Istennek nem volt akadály, hogy megkeressem, mert talált olyanokat, tudjátok, akik valaha, valamikor elmondták nekem az evangéliumot. Isten úgy hallgatta meg az én dédnagyapám imádságát, hogy küldött valakit, aki azt mondta ennek a srácnak, ennek a fiatal srácnak, hogy figyelj csak, Jézus meghalt a bűneidért. Igazán te őt keresett. Neked őre van szükséged. És azt mondtam egy napon, tényleg, nekem Jézusra van szükséged. Na, ezt már röviden mondtam el, de ez egy kicsit hosszabb történet volt az életemben. Korahnak is a gyerekei, látjátok, unokái nem volt törvényszerű, hogy kövessék a szüleik bolond életét. De milyen szomorú, igaz, ha a gyerekem szellemileg érettebb, mint én magam. Ezt nem szeretnénk, igaz? Nem szeretnénk. Nem ez a normális. normális az, ha a szülők istenféle élete gyümölcsöt terem a gyermekeik életében. Majd később találkozunk a Mózes 5. könyvében is a történetre, a Zsoltárok 106-ban, ugye ez egy visszaemlékező Zsoltár, és a Júdás levelében, mint mondtam, az Új Szövetségnek egy, hát egy megrázó levele egyébként. Tehát Júdás levele, Júdás ugye, ez nem a Júdás az Iskariótes, aki elárulta Jézust, hanem ez a testvére, féltestvére volt Jézusnak, ugye anyáról testvére volt Jézusnak. És anélkül, hogy versenként magyaráznám ezt az ige szakaszt, mégis elolvasom a 11. verstől a rész végéig. Hallgassátok figyelmesen Júdás levelét, mert az elhangzottakkal kapcsolatosan rendkívül tanúságos. Ráadásul benne van az, hogy hogyan prédikált Énok a maga korában, akit elragadott az Isten. Énok Noé korának a evangélistája volt, tudtátok? Noé korának a prédikátora Énok volt, aki ismert az Istent. És Noét megelőzően, őt váltotta majd Noé. Átfedésben is éltek, tehát ismerték egymást. És őt váltotta Noé. Aztán Noé vitte tovább azt az evangélista szolgálatot az őskorban, az őstörténetben, akik prédikáltak Istenről. Tehát ne gondoljátok, hogy az Isten hit az a zsidókkal kezdődött meg. Az Isten hit már az Édenkertben megjelenik, Ádámnál, Évánál, majd Ábelnél az ő fiánál, és aztán végig kíséri ez a fajta Isten szerető élet az egész történelmet. Az új szövetségi történelmet is. Vannak fölemelkedő közösségek, és vannak bűnben süllyedő közösségek. Tehát Isten mindig gondoskodott olyanokról, akik szeretik őt. És igazán követik Jézus Krisztust. Nem mindig ők voltak azok, akiket nagyon szerettek mások. Nem ők kapták a földeket, a templomokat és a hatalmat. De Isten mindig gondoskodott hűséges népről, akik által megőrizte a mi számunkra az evangélium igazságát. És ebben a sorban ott van Énok is. És Énoknak az ige hirdetését leírja Júdás, hogy mit prédikált Noé korában. Nagyon tanúságos. És tudjuk azt, hogy Noénak, a Noé bárkájának képe, az előképe a Krisztus keresztjének, hogy amiképpen megmenekült Noé bárkájában számszerűen 8 lélek, azonképpen menekülhetnek meg azok, akik hisznek Jézus Krisztusban, akit a mi bűneinket feszítettek keresztre, halt meg, és támad fel a harmadik napon. 11. verstől tehát ez a szakasz így hangzik. Jaj nektek, jaj nekik, mert Káin útján indultak el. Pénzért Bálám tévegésére adták fejüket, és Koré lázadása szerint vesznek el. Ezek szennyfoltok szeretett vendégségeiteken, akik szemérmetlenül veletek lakmároznak és hízlalják magukat, olyanok, mint a szélsodort a víz nélkül való felegek, mint az őszvégi gyümölcstelen fák, amelyek gyökerestől kiszakítva kétszer halnak meg. Mint a tenger megvadult hullámai, amelyek saját szégyenüket tajtékozzák, bolygó csillagok, akikre az örök sötétség homálya vár. Ezekről is prófétált Énok, aki Ádámtól számítva 7. volt, amikor így szólt: íme, eljön az Úr szent seregeivel, hogy ítéletet tartson mindenek felett, és megbüntessen minden istentelent, minden istentelenségét, amelyet istentelenül elkövettek, és minden káromló szóért, amelyet istentelen bűnösként ellene szóltak. Ez volt Énok prédikációja. Tehát hívta az embereket megtérésre. Fölhívta a figyelmüket, hogy élhettek, ahogy akartok, de ne felejtjétek el, hogy ennek lesz ítélete. És aztán jött az özönvíz ítélete, és a kegyelem pedig a bárka, ahol sokkal több ember férhetett volna el, mint aki bement oda. Ha hallgattak volna szóra. Ezek zugoldók, sorsuk ellen lázadók, akik vágyaik útján járnak, fölényesen jártatják a szájukat, nagyon kemény, és haszonlesésből embereket dicsőítenek. Ti azonban szeretteim, emlékezzetek meg azokról a beszédekről, amelyeket a mi úrunk Jézus Krisztus apostolai előre megmondtak. Ezt mondták ugyanis, hogy az utolsó időben csúfolódók támadnak, akik istentelen vágyaik útján járnak. Ezek szakadásokat okoznak testi emberek, akikben nincsen szentlélek. Ti azonban szeretteim, épüljetek szentséges hitetekben, imádkozzatok a Szentlélek által. Tartsátok meg magatokat az Isten szeretetében, várva a mi úrunk Jézus Krisztus irgalmát az örök életre. Könyörüljetek azokon, akik kételkednek. Mentsétek meg őket kiragadva a tűzből. Másokon is könyörüljetek, de félelemmel utálva még a ruhát is, amelyet testük beszennyez. Annak pedig, aki megőrizhet titeket a botlástól, és dicsőség elé állíthat fedhetetlenségben, újongó örömmel, az egyedül üdvözítő Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus által, dicsőség, fenség, erő és hatalom öröktől fogva, most és mindörökké. Amen. Csodálatos ige szakasz, javaslom ízlelgetni, emészétek, nagyon nagy áldás van benne. De össze fog csengeni ez a történet, az ószövetségi történet, és ennek a Júdás levelében leírtaknak a üzenete egymással. A felolvasott szakaszban van egy megrázó epizód. Elevenen szálltak le a hordak hazájába mindenükkel együtt, és befötte őket a föld. Így vesztek ki a gyülekezetből. Egész Izrael pedig, amely körülöttük volt, elfutott kiáltozásukra, mert ezt mondták, még minket is elnyel a föld. Ezután tűz jött ki az Úrtól, és megemésztette a 250 férfit, akik füstölő szerrel közeledtek hozzám. Elevenen szálltak le a holtak hazájába. Borzasztó, nem? Borzalmas. Megrázó történet. Főleg, amikor azt olvasod, hogy gyerekeikkel együtt. Tehát szülők bolondsága miatt, azt mondtam nektek az elmúlt alkalommal, hogy szülők bolond élete átkot hoz a gyerekek életére is. Eltanulják a dolgokat, és aztán elkezdik utánozni. Kétszer szenvednek a gyerekek a szülői bolondsága miatt. Először a családban szenvednek, a veszekedés, a elégedetlenség, a zúgolódás, a mértéktelenség, aztán pedig, mikor ismétlik a szülők életét már a saját családjukban, a származási családból tanult bolondságokat. És kétszer szenvednek a gyerekek. Tehát ez egy előképe mindenképpen a családi életnek, amit itt látunk. Mindenképpen nem baj, ha megrendít bennünket, és azt elgondolkodunk. És ez nem válik kárunkra, amikor az ember úgy megrendül. És azt mondja az írás, hogy elszaladtak, elfutottak a többiek is. Megféltek, hogy ők is erre a sorsa jutnak, mert hát ők sem voltak különbek. Csak nagyobb volt a vétke annak, aki belevitte őket ebbe a lázadásba. Ugye Korah volt az első, aki sérelmeket hordozott a szívében, és megtalálta azoknak a társaságát, akik szintén sérelmet hordoztak a szívükben. Nem mindenkivel töltöd az idődet. Nem javaslom olyan emberekkel tölteni az időt, akik tele vannak sérelemmel, főleg Isten népe ellen. Vagy Isten szolgálja ellen. Mert meg fog fertőzni. Ezeket a keserű beszédeket fogják mondani. Én nem is szoktam meghallgatni. Engem is megkeresnek a gyülekezetükről, a pásztorukról, mindent jobban tudó emberek. És mondta neki, figyelj barátom, menj a lelkipásztorhoz oda. De egyet tudok neked mondani, én ismerem azt az embert. Amit te mondasz, szerintem nem igaz. Mert azt az embert én nem olyannak ismerem. A gyülekezetre pedig azt tudom neked mondani, hogy azt nem csak a lelkipásztor határozza meg, hogy a gyülekezet milyen. Bár nagyon lényeges, hogy milyen vezetői vannak egy gyülekezetnek. Rendkívül fontos. Oké. Okay. Azt mondjuk, ugye, hogy szörnyű és borzalmas. És abban is szörnyű belegondolni, hogy milyen lehetőséget kaptak ezek az emberek Istentől. Milyen csodákat láttak Egyiptomból való szabadulás útján, meg a pusztában, a pusztai vándorlás idején. És mégsem szerették és félték az Istent. De ha azt mondjuk, hogy borzalmas az, hogy elevenen szálltak le a holtak hazájába, a Károli Bibliában a pokolba, ő így fordítja, akkor hadd tegyek fel egy másik kérdést. Hogyan látjuk a körülöttünk élő elveszett lelkeket? Hát tudatosul-e bennünk, hogy aki nem hisz Jézusban, aki őt elutasítja, az elevenen fog örökké szenvedni a kározat helyén. Mert olvassuk ezt a történetet, és azt mondjuk, nem szeretem az ószövetséget, mert borzalmas. Túl véres. De bocsáss meg, a végítélet az még ennél borzalmasabb lesz, mert az örökké fog tartani. Kérdésem az, hogy te, aki ismered már az evangéliumot, ismered Jézus Krisztust, vagy én, mennyire vagyunk közömbösek a körülöttünk élő emberek elveszett állapotát látva, és a vergődését, a szenvedését látva sokszor. Vagy mennyire tartjuk magunkon kívül, és mondjuk azt, hogy nem foglalkozok el ezzel az emberrel, túl problémás. Vagy nem lehetséges-e az, hogy Istennek van hatalma arra, hogy ezt a problémás embert megmentse, úgy, hogy téged megmentett? Lehetséges? Hát még a végén lehetséges. Ne legyen már ciki, hogy jön valaki hozzád, és bizonyságot tesznek egy Jézus, hogy térj meg. Úgyhogy te már 10 éve jársz gyülekezetbe. És akkor mondod neki, de én is gyerekebb járok. Nem is gondoltam. Te nekem ezt sosem mondtad. Te, én meg úgy imádkozom érted, hogy megtérjél, mióta én megismertem Jézus 2 napja. Alig vártam, hogy találkozzak veled, hogy elmondjam neked az evangéliumot, hogy megtérjél. Te ismered Jézust? Na hát, nem mondom, hogy mit mondanék. De hadd mondjam nektek, hogy olyan buzgón jártak az én falomban is a imaházba a baptisták, de azt nem gondolták, hogy TSZ-nő fia megtérhet. A fáradtságot már nem vették, hogy fél órával hamarabb induljanak, hogy azt mondják, hogy hé, komám, hallottál már Jézusról? Nem, akkor hadd mondjam el neked, hogy ő meghaltad a bűneidért, és lehet egy másik életet élni. Lehet, hogy másképp alakult van a sorsom, ha van valaki, aki hamarabb keresztezze az életutamat, és elmondja nekem, hogy ki az a Jézus, aki megmentette az ő életét. A Jelenések könyvében olvasunk az ítélet helyéről, hasonlóképpen, mint az Ószövetségben egyébként. És láttam, Jelenések 20:12-től, és láttam, hogy a halottak, nagyok és kicsik, a trónus előtt állnak, ugye föltámadtak, és könyvek nyitattak ki. Még egy könyv nyitatott ki, az életkönyve, és a halottak a könyveírottak alapján ítéltettek meg egy cselekedeteik szerint. A tenger kiadta a benne lévő halottakat, a halál és a pokol is kiadta a náluk lévő halottakat, azaz nem a pokol a legszörnyűbb hely, hanem ami utána következik. Aki kiadták a náluk lévő halottakat, és megítéltetett mindenki cselekedetei szerint. A halál és a pokol belevettetett a tűztavába. Ez a második halál, a tűztava. Ha valakit nem találtak beírva az életkönyvébe, azt a tűztavába vetették. Tehát a Biblia világosan beszél arról, hogy ugyanaz fog történni azokkal az emberekkel, akik nem hisznek Jézusban. Az Isten kinyújtott kezét Krisztusban elutasítják, maguktól eltolják, hogy nekem nem kell lesz. Mint Kóra, Dátán és Abirám. Ugyanaz fog elő történni. Mondhatod azt, hogy borzalmas az Ószövetség, de ami ezután jön, az örökítélet, az, tehát ami az Ószövetségben volt, az ehhoz képest piskóda. Kérdés az, hogy tudatosul-e bennünk, hogy az emberek elvesznek. És amikor tudatosul bennünk, akkor ez egy agresszív evangelizálásba csapát, hogy egy szeretet által esélyadásba. Mert nagyon nagy különbség van. Nagy különbség van a vallásos buzgóság között, hogy a szeretetből fakadó esélyadás között. Amikor nem leevangelizálom a másik fejét, és megpoklozom, érted, hogy elégsz, elkározol, véged van, hanem elmondom neki az evangéliumot, az örömhírt. Valamilyen módon, valamilyen formában, ahogy arra lehetőségem van. Azzal a lelki szabadsággal, hogy tudom, hogy én se azonnal tértem meg, amikor először beszéltek nekem Jézusról. Pusztán arról van szó, ami bizonyságtételünknél, ez is érdekes dolog, hogy bizonyságtétel. Vagy vissza fogok még erre térni, de nem baj, ha kétszer mondom. Bizonyságot csak azt tud mondani, akinek van. Ilyen egyszerű. Ha van a szívedben bizonyosság, hogy te megváltott, megmentett vagy, akkor tudsz bizonyosságból szólni, hogy a másikat is meg tudja menteni, váltani az Úr Jézus, ugyanúgy, hogy téged. Erről szól a történet. A bizonyságtétel a szívbéli bizonyosságból fakad. Ha nincs szívbéli bizonyosság, persze, hogy nem tud az ember bizonyságot tenni. És a következő kérdés, amit láttatok az elején is kivetítve, kire haragszol, kit szeretsz, kit félsz. Fölmerült tehát itt a kérdés, hogy kit szeretek. Mózes és Áron rendkívül jó példa már az Ószövetségben az Isten szeretetéről és az irgalomról, amik benne voltak. Gondoljatok bele, hogy föllázadtak ellenük. Tehát ilyen a szívzsiványsága. Tudjátok, amikor valakiben gonoszság van, az bizonytalan, és akar másokat is maga mellé, hogy megerősítse a benne lévő bizonytalanságot. Nem volt elég Kóráknak, hogy 250 vezetőembert maguk mellé állítottak, kellett az egész nép is. Mondják, hozzad a többit is, ha sokan vagyunk, majd Istent is meggyőzzük. Hát ez nem nőtt igazán össze. De nézzük azt, hogy Mózes meg Áron nem megsértődött emberi módon. Mózes haragudott, de miért haragudott? Mert látta a következményt, hogy ez a bolond ember bajba sodor egy csomó másikat, a családját, a gyerekeit. Vannak ilyen indulat bennünk, amikor látunk bolond embereket, a bolondságot értsétek jól, aki elrontja az életét, istentelen, nem törődik Isten kegyelmével, és látod, hogy rossz irányba megy az élete. És egyszerűen sajnálod, dühít a balgaság. Különösen rossz ez, amikor hozzád közel álló embereket látsz ilyen, akit tényleg rokonaid, vagy nagyon szeretettel vagy felé, vagy egy gyülekezetben látsz ilyeneket, akik megbolondulnak, meggajdulnak. Vagy gyerekeket látsz, akik tinédzserkorba lépnek, és azt mondják, hogy nem érdekel a szüleim hite. Majd én kipróbálom. És vannak olyan bolondok, hogy azt hiszik, hogy az ő sorsuk más lesz, mint a sok milliónak előttük. És ismétlik ugyanazt, mint mások. Mózes és Áronról azt olvassuk, hogy mondta Isten, váljatok külön a néptől, elpusztítom őket. És akkor Mózes leborul, imádkozik azonnal. Az Istenem, hát ne tedd ezt velük. Hát egy vétkezett. Hát igazán Kóra volt a felbújtó. Azt szedte a többit is össze. Hát miért kéne mindenkinek meghalni? Mondta Isten, na jó van, akkor rendben van. Megkönnyülök rajtuk. Látjátok a szívet, hogy hogyan imádkozik az elveszett lelkekért Mózes és Áron. Pedig őket éri sérelem, őket bántják, őket támadják istenfélő életük miatt. És néha mi keresztények azért hallgatunk, mert nem akarjuk, hogy bántsanak bennünket. És hagyjuk, hogy ezek az emberek elvesztenek körülöttünk. Mert nem akarunk kellemetlenséget. Aztán a másik eset, mikor újra zúgolódni kezdenek, elindul a csapás, azt mondja Mózes, leborul az Isten elé. Azt mondta Áronnak, szaladj gyorsan, vidd az engesztelő áldozatot, a füstölő illatot, szaladj a nép közé, mert ezek meghalnak mind. És akkor Áron szalad, nem azt mondja, pusztuljon mind, hanem szalad és megáll a csapás, megmenekülnek százezrek, gyermekek, idősek, fiatalok és középkorúak együtt. Az Ószövetségben vagyunk, és az Ószövetségben ilyen kemény körülmények között sem keményedett meg a szívük. Látjátok? Hanem volt bennük irgalom, és a maguk korában ebből az irgalomból fakadt az imádságuk és a cselekedeteik, hogy megmentsék azokat, akik elvesznek enélkül. Isten megmentő kegyelmét kérjék pontosabban. Hiszen Isten igéje az új szövetségi szentíratokban beszél nekünk a választás lehetőségéről, az élet és a halál útjáról. Azt mondja Róma 10.13-ban az írás. Amint megvan írva, aki segítségül hívja az Úr Jézus nevét, az megmenekül, üdvözül. Örök élete van, megmentőt az Isten. De hogyan hívják segítségül? Azt, akiben nem hisznek. Értsétek meg, én nem tudtam segítség hívni Jézus nevét, amíg nem beszélt valaki nekem róla. Nagyon kerestem a megoldást, nagyon kerestem, mi az élet értelme. Miért születünk erre a világra, mi lesz a halál után. De semmit nem tudtam addig, amíg nem vette valaki a fáradtságot, hogy leüljön és türelmesen elmondja nekem, hogy ki az a Jézus Krisztus, és mit tett ő. És hogyha benne hiszek, megmenekülök. És erre mondja az írás, mondhatjátok, hogy a világ hitetlen. Azt mondja Pál, de hogyan hívják segítségül, akiben nem hisznek? Hát hogyan imádkozzanak, akik még nem is hisznek? De azt mondja, menjünk tovább. Azt mondja, de hogyan higgyenek egyáltalán abban, akit nem hallottak? És azt mondja, hogyan hallják meg azok nélkül, akik az ige hirdetői? Mit gondolsz, hogy miért akadályozza az ördög annyira, hogy elmenjenek emberek gyülekezetbe, vagy keresztények közösségébe? Miért van az, hogy az emberek sok helyre olyan szív, nyugodtan elmennek, és amikor a gyülekezetbe akarnak menni, egy ellenállást éreznek magukban? Hogy miért van ez? Hát nem akar engedni őket az ellenség. Hogy megmeneküljenek, hogy hallják az evangéliumot. És ugyanezt mondhatnánk keresztényekre. Miért tesz az ördög zárat keresztények szájára? Azért, mert tudja, hogy az emberek hallanák az evangéliumot, akkor ez egy esély lenne számukra arra, hogy megmeneküljenek. És hogyan hirdessék, azt mondja az írás, ha nem küldettek el? Így van megírva. Milyen kedves azoknak jövetele, akik az evangéliumot hirdetik. És hidd el, hogy újra és újra lesznek olyanok, akik örülni fognak, hogy te jöttél. És miért azokra nézünk, akik nem örülnek? Miért nem gondolunk azokra, akik örülnek, amikor hallják tőlünk a bizonyságtételt? Hallják tőlünk a lehetőséget a megtérésre? Miért azokkal foglalkozunk, akik zúgolnak, gúnyolnak, csúfolódnak? Miért? És miért engedjük, hogy elnémuljunk? Csak hogy nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak. Ez is így van. Ahogy Ézsaiás mondja, Uram, ki hitt a mi beszédünknek? A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által, ami pontosan azt jelenti, hogy a hit abból fakad, mikor az emberek a szívét eltalálja az ige. És ez is csodálatos, ez is eljön. Egy jó ideig az agyamat találta az ige, és nagyon jól megtanultam a Bibliának dolgait, meg az evangélium igazságait, aztán egy napon eltalálta a szívemet az ige. És innentől lett bizonyságtételem, amikor találkoztam Jézus Krisztussal. És többen vagytok így, akik ezt átéltétek, hogy hallottátok, és egyszer csak a szíveteket találta el az ige. És lett bennetek hit, evangéliumi hit. Szóval a kérdés, meg is válaszoltuk, van-e felelősségünk, még elveszettek felé, hogy hirdessük az evangéliumot, hogy Isten szava által megtérnek és megtapasztalják az ő szabadító erejét. Nyilván van felelősségünk, ő feléjük. Kit szeretsz? Infokommunikációs világban élünk, ugye? Infokommunikáció. Feleségem megkérdezte, lesz egy ilyen tantárgya, igaz? Infokommunikáció. Mi az infokommunikáció? Hát minden, ami informatikai eszközökkel információt közöl az emberek számára. SMS, Facebook, chat csatornák, websájtok, és sorolhatnánk a rengeteg-rengeteg internetes alkalmazást, amelyen keresztül üzeneteket lehet továbbítani. Számomra, tehát most amit mondok, senki ne gondolja azt, hogy ebből én sportot űzök. Tehát, hogy nekem arra van időm, hogy amit most mondok, ezt csináljam és ellenőrizzem. Tehát ezt még most szeretném mondani. De néha találkozok magukat keresztények nevező emberek Facebook oldalával. És a töménytelen hülyeség rajta van a Facebook oldalokon, a semmit mondó marhaság. Az üres dolgok lájkolása. De amikor egy evangéliumi tartalom van, néma, mint a sült hal mindegyik. Azt sírja, hogy hiszek ebben. De még azt sem mondja, hogy tetszik. Megnézik több százan. Föltettem egy viccet. Teszteltem magam. Hát nem tudjátok. Nem mondjuk, én sem buta gyerek, ne aggódjatok. Mondom, megnézem. Fölteszek egy viccet. Megnézem, hogy keresztények, hogy reagálnak. Gyerekek, lájközöm volt. Öröm volt nézni. Hogy tetszett nekik a vicc. Aztán föltettem, nyitottam egy oldalt, az evangéliumi oldalt a Facebookon. Arra föltettem több nagyon minőségi bizonyságtevés videót. És nézzétek meg, ahhoz hány like van, vagy hányan osztották meg. Pedig nagyon komoly megtérési történetek vannak. Ráadásul angolul, felirattal ellátva. Nagyon komoly, minőségi. De azt sem lehet mondani, hogy ez gagyi. Miért van az, hogy keresztények a sok baromságot belájkolják, megosztják, de egy evangéliumi tartalmat nem tesznek föl? Azt sem tudod megmondani néhány Facebook oldalról, hogy ő hisz Jézusban, hisz az örök életben, hisz a bűnbocsánatban. Miért? Mert kap egy szomorú arcot? Néhány cinikustól? Azért. Azért, mert ciki. Ciki, mindenki látja. Mit gondolsz? Nem látnak mindent, amit csinálsz? Azt is, amit nem gondolod, hogy látni szeretnéd, hogy lássanak. Hogy azt nem tudják, hogy te azt megnézted. Hogy a te IP címedről azokat a tartalmakat letöltötted. Ha nem, akkor mondok neked valamit. Keres holnap reggel egy porszívót. Írd be, porszívó ár. Kattints egy porszívóra. Egyre. És aztán nézd meg a Facebook oldaladat, meg a Gmailedet, és nézd meg, hogy hány porszívó hirdetést kapsz. És akkor innentől kezdve mond nekem, hogy nem látják, amit te csinálsz. Tehát azt mondom, lájkolj, oszd meg az igeverseket, hadd lássák. Még hátra aztán rájönnek, hogy ezt kéne reklámozni. Mert nem félek. De javaslom, ebből a szempontból nézd át a Facebook oldaladat, hogy tényleg megmutatja, hogy mi a legfontosabb neked. Lehet, hogy tényleg megmutatja, mi a legfontosabb. Csak lehet, hogy az a kép, amit látsz, a szomorú lesz. Csak azt kell mondanom, térd meg. Na de, hogy segíteni tudjunk, és azt gondolom, hogy mindez csak tudatlanság. Tehát csak azért csinálta így, aki így csinálta eddig, mert nem gondolt el, hogy így is lehetne. Tehát én ezt el tudom fogadni. Ezért indítani fogunk a gyülekezetben egy evangéliumi üzenet sorozatot. Már most elkészítették a testvéreink az első képet. Ez meg fog jelenni a jövő héten. Amen. Lájkolhatod, megoszthatod, és írhatsz hozzá. Odaírhatod. És tudod, hogy az ismerőseid látják, hogy te mit lájkolsz? Fölhozza nekik? Hogy megoszthatod velük is? És odaírhatod. Ez az igevers számomra nagyon fontos, ezért és ezért. Hiszek abban, amit az igevers mond. Írjátok oda. Megdöbbenek, amikor beszélgetek emberekkel, hogy mennyien vannak csendes figyelők. És hogy milyen bolondok a keresztények, hogy a hangos cinikusokra hallgatnak, és azoktól félnek. És ezért nem vallják meg a hitüket, mert a hangos cinikusok véleménye az, amitől félnek. És tudjátok, hányan van, akik csendesen figyelik az oldalaitokat? Beszélgettem valakivel, nem tudom, mondtam már itt nektek, és korábban beszélgettem vele az Úrról, nehéz élt helyzetben volt, imádkoztunk érte, ő is imádkozott, Isten csodát tett vele. Az állapota jelentősen javult, és rég meg kellett volna halnia, még mindig él. És azt mondta nekem a beszélgetésünk végén, egyébként a Facebook oldaladon meg szoktam hallgatni az előadásaidat. Nagyon jók! Egy lájkot nem tett oda. Egy kommentet nem írt oda. Ő volt az, aki csendesen a háttérből megnézi, figyeli, hallgatja. Nem gondolod, hogy a te ismerősei körödben is vannak ilyen csendesen figyelők, akik nem merik még fölvállalni, vagy nem is tudják, mit kéne fölvállalni. De te esélyt se adsz nekik arra, hogy hallják az evangéliumot. Vagy egyáltalán értesüljenek arról, újra és újra, hogy te keresztény vagy, te hívő vagy, kihez tartozol, mely gyülekezetbe jársz. Te, hadd mondjam nektek más dolgokat. Ki szokott köszöntéseket küldeni, névnapi köszöntőket, vagy születésnapi köszöntőket ismerőseinek? Szóltadok. Javaslom. No, hadd javasoljam nektek, hogy az örökkévalóság szempontjából, és még egyszer mondom, az örökkévalóság szempontjából, mondom, amit mondok, mert én művészetpárti vagyok, és szeretem a verseket, a nagyszerű gondolatokat, a bölcsességet, tehát nem vetem ezt meg. De mégis az örökkévalóság szempontjából el kell döntened, hogy semmit mondó idézeteket írsz nekik, vagy odaillő bibliaverseket írsz nekik. Köszöntésül. És akkor megragadod a lehetőséget, hogy kívánsz neki tényleg boldog és Istentől megáldott éveket. És imádkoztál érte, hogy figyelj, itt van egy igevers. Ezt küldöm neked a Bibliából jó kívánságként. És akkor azt mondja, ho-ho, akkor tudom, ja tényleg tudom, hogy XY tényleg ez valami hívős féle fajta valami. Ez valami ilyesmi. Újra és újra tudatosul bennük. Nem? És akkor évente kétszer, háromszor, karácsonykor, húsvétkor legalább lehet küldeni az evangéliumot. Én ezt tudom küldeni nagyon sok embernek. Veszek egy evangéliumi sort húsvétkor, vagy karácsonykor, és kívánom nekik, hogy legyen jelen az ünnepelt is. Vagy kívánom azt, hogy éljétek át a húsvétnak a lényegét, ami tömören össze van foglalva ebben a Biblia versben. Tehát használjuk ki az infokommunikációs eszközöket, hogy esély legyünk az emberek számára. És ne szégyeljük az evangéliumot a szkeptikusok negatív véleménye miatt. Kit érdekel? Na mondja nyugodtan. Semmi probléma, majd megtér. Gondolj bele, elolvasta. És csak egy történet jut eszembe, evangélizálni mentünk még akkor a régi nagy piac elé, énekeltünk, meg pantomim jelenet volt, meg bizonságot tettünk, meg prédikáltunk. Tanúságos volt egyébként, volt valaki a gyülekezetünkből, aki ellenállt. Meg akart akadályozni azt, hogy evangélizáljunk. És nem értette, mi baja van ennek az embernek. De én voltam a lelkipásztor, ugye aztán úgy lett, hogy én mondtam. Mondtam neki, hogy figyelj csak, te maradhatsz itt nyugodtan, nem kell kijönnöd, ha félsz, imádkozz itt, az is kell, vagy kenyer a kenyeret, vagy bármi. Megcsináltuk az evangelizációt, és a végén elmondta, hogy bűnben él. Azért félt kimenni bizonyságot tenni, és ahelyett, hogy megtért volna, le akarta beszélni a többit is. És tudjátok, lehetnek ilyenek a keresztény közösségben is, akik bűnben élnek, azért nem akarnak evangelizálni. Azért nem akarnak igeverseket kitenni a weboldalukra, meg mit nem tudom, mert nem tudják vállalni. Valaki azt mondja, nem teszek halacskát a kocsimra, mert úgyis gyorsan hajtok. Hát nem abból kéne megtérni? És a halacskát kitenni? Hát értitek, szóval ez, Ez a hamis álkereszténység. De ezek miatt mi ne üljünk már föl ezeknek a negatív beszédeknek, hanem inkább Jézusra hallgassunk. Kimentünk evangélizálni, jött egy férfi, az énekek tetszettek neki. Ének, zene, nagyon tetszett neki. Amikor elkezdődött az ige hirdetés, az evangélium, elgurult nála a gyógyszer. Elkezdett kiabálni. Tényleg ott randalírozott. Mit képzelnek ezek? Jézusról beszélnek. Na, bement a kofákhoz a nagy csarnokban. Ott is elkezdett kiabálni. Hogy hallották, mit képzelnek? Na, már kofák, nem bírták tovább. Nem szégyeli magát. Fogja már be a száját. Nem, hogy örülne, nem a kocsmába mennek, hanem ilyen énekeket énekelnek. Olyan szépen énekelnek. Meg, hogy Jézusról. Hagyja már abba. Jó, aztán elindult a Csapó utcán felfele. Mindenkinek kiabálta, hogy mi van nálunk. Hogy ezt nézzék meg. Hogy milyen borzasztó. A legnagyobb reklámot csinálta nekünk ez a szkeptikus ember. Nem is tudta, hogy hány ember fölhajtott, meg kihozott oda, hogy esélyt kapjanak arra, hogy hallják az evangéliumot. Senkitől nem várhatjuk, és nem tehetjük kötelezővé, mert ez nem ez a kategória. De igenis, útjelző táblát tehetünk eléjük, és azt mondhatjuk, erre van a mennyország. Jézus Krisztuson keresztül. És a másik út pedig az örök halál, a kárhozat. De te válaszd a mennyországot. Válaszd az életet, amely már előre hozza a mennynek az ízét a földi életedben. Isten jelenlétét. Míg a másik már előre hozza a poklot a földi életedben, a pokolnak az előízét. Mert bizony sok nyomorúság, sok fájdalom van azoknak életében, akik elpártolnak az Úrtól, mondja az írás. Szóval, kit szeretsz? És utolsó gondolat, a kit félsz, ugye bevezettem már az előző gondolatokkal. Itt a 21 kopt keresztényt látjátok, akiket a iszlám terroristák kivégeztek, levágták a fejüket, és imádkozva vállalták a mártírhalált. És olvastunk ugye a szülőkről, hátramaradottakról, és akik nagyon szerették az Úr Jézust, és azt mondták, megbocsátottunk ellenségeinknek, és imádkozunk értük, hogy megtérjenek. Vagy amikor most húsvétkor az egyik kopt templomban robbantottak, biztos hallottátok, akkor láttam egy videó bejegyzés, egy hír műsorról, amikor beszélgetett az egyik kopt vezetővel a egyiptomi muszlim riporter. És mondta neki a kopt vezető, hogy mi megbocsátottunk és imádkozunk ellenségeinkért. Alig kapott levegőt. Mi csinálta? Megöltek több embert maguk közül, hát gyerekeiket. Mi csinálnak maguk? Megbocsátunk nekik. És imádkozunk értük. Teljesen élő műsor volt, és le volt fagyva teljesen a riporter, mert hát ő ezt erre nem gondolt, hogy ilyen lehetséges, de Isten elejé által lehetséges. Tehát kit félsz? Jézus a következőket mondja a Máté 10:28-ban. Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket meg nem ölhetik. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, meg a testet is el tudja pusztítani, és ugye a kárhozatba vetni. És erről van szó, tudjátok, amikor csinálunk egy missziós angoltábort. Csinálunk egy missziós gyerektábort. Csinálunk egy evangelizációs alkalmat, eseményt. Akkor, amikor meghívjuk a barátainkat, ismerőseinket ezekbe a keresztény táborokba, lehetőségekbe, akkor mi egy esélyt adunk nekik arra, hogy hallják az evangéliumot. Nem kényszert, hanem lehetőséget. Sokkal inkább útjelző tábla ez, mint sem egy ilyen kényszer pálya. Mert az megette a fele. Tehát szeretni valakit nem lehet kényszerből, igaz? Régen próbáltak ilyen házasságokat csinálni, összekényszerítették a vagyont a vagyonnal. Megette azt már a fele. Ha valaki nem szeret a másikat. Miért gondolják az emberek, hogy Isten akar olyan kapcsolatot bárkivel, ami nem szereteten alap, hanem félelmen. De Jézus itt azt mondja, nem azt mondja, hogy féljétek az Istent, hanem hogy lehettek ilyen bolondok. Hogy az emberektől féltek ahelyett, hogy megértenétek, hogy Isten a megmentőtök. És nem az emberek tudnak titeket elpusztítani, hanem ha Istent elutasítjátok, Krisztust elutasítjátok, na az lesz a pusztulás. És akkor sok mindent itt leírtam, amit már elmondtam, tehát így van. És akkor a Róma 10:9-10-ben azt olvassuk, ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor megmenekülsz, üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazoljunk, azaz a szív hitét követi az, hogy Isten helyre pakolja az életünket, a kapcsolatainkat, az életünket, a lelki békénket. És szájjal teszünk vallást, hogy üdvözöljünk. Tehát össze van kötve a kettő. Akinek a szívében hit van, annak a szájában bizonyságtétel van. És ad egy figyelmeztetést is Jézus nekünk, aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek a mennyei atyám előtt. Tehát azt mondja, ti vállalhatok engem, bízzatok, ne féljetek, én is vállalak titeket. Mert a mennyországban, amikor bemegyünk, és azt mondják, hogy a cselekedeteink által leszünk megítélve, és elkezdenék sorolni a sok romlott gondolatot, indulatot, vágyat, amivel voltunk, nagy bajba lennénk. De nézik az angyalok a papírt, és azt mondják, hogy hát ebben nincs semmi írva. Tiszta piros ez a lap. Lapozzák a többit, jó sok van, jó sok lap van, jó sok bűn, mind vörös Jézus vérétől. Ezt jelenti az, hogy vallást teszek rólatok. És azt mondja, atyám, tudom, hogy bűnös. Tudom. Méltó lenne az örök kározatra. De atyám, én szeretem őt. És ő hit bennem, és én megváltottam a haláltól, megváltottam a bűnből. Atyám, ő hozzátartozik. Jól van, fiam. Jól van. Hagy jöjjön. Hagy jöjjön. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyi atyám előtt. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre. Nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem hogy kardot. Azért jöttem, hogy szembeállítsam az ember apjával, leányt anyjával, mennyet anyósával, mint kora idejében, hogy megjelent ez a szembenállás. Az Isten miatt, az igazság miatt, a tisztaság, a szentség és a szentségtelenség miatt nem gyűlölet, nem harag volt ez, hanem értékrendbeli különbség. Szívbéli különbség. Azért jöttem, hogy szembeállítsam embert apjával, leányt anyjával, amelyet anyósával. És így az embernek ellensége lesz a háza népe. Aki jobban szereti apját vagy anyját, mint engem, nem méltó én hozzám. Aki jobban szereti fiát vagy leányát, mint engem, nem méltó én hozzám. És aki nem veszi fel a keresztjét, és nem követ engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja életét, elveszti azt. Aki pedig elveszti életét, én értem, az megtalálja azt. Ugye az elveszteni, szóval azt jelenti, hogy elpusztul, tönkre menni, megsemmisíteni, vagy halálba adni. Ugye pozitív vagy negatív értelemben. A megtalálni szó azt jelenti, megtalál, megszerez, megnyer. Talán ez hogy megnyeri az életét, ajándékul kapja az életét. És a Márk evangéliumban nagyon tetszik, ahogy kiegészíti Márk, emlékezik Jézus szavaira, és úgy oda teszi, hogy én értem is az evangéliumért. Azt mondja, mert aki meg akarja menteni az életét, az elveszi. Aki pedig elveszti az életét, én értem, és az evangéliumért, megmenti azt. Kedveseim, ilyen megmentett életet kívánok nektek. És azt kívánom, hogy legyetek az infokommunikációs térben is bátor bizonyságtevők. A munkahelyeiteken. Persze a minimum az, hogy az életünk bizonyságot tesz. Ez a belépő. De valaki nem tudja, hogy miért viselkedsz úgy, hogy viselkedsz, akkor ő hogy fog hozzájutni az a forráshoz, amivel te rendelkezel? Vállald bátran Krisztus bizonyságtételét, és ne csak elszörnyűködjünk azon, hogy mennyi ember elpusztul, és milyen életek, milyen sorsok vannak körülöttünk, milyen gyereksorsok vannak, vannak osztálytársak, vannak ismerősök. Látunk egy-egy életet, családot, hogy mennyi fájdalom, mennyi szenvedés származik a romlottságból, a bűnből. És milyen nagyszerű lenne, ha minél több ember találkozhatna Krisztus szabadításával. Tudtok el egy ámen mondani? Ámen, halleluja. Köszönöm szépen a türelmet, a figyelmet, nem tudom, mennyi idő volt, de sok.